Isten hozott ma este is mindenkit. Szeretettel köszöntjük Esztergáli Herőd Gábor Csöbe Megtartsai református lelkész testvérünket. Urunk áldja meg őt szent lelkével mai szolgálatban.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk mennybéli jó atyánkat a 345-ös számú dicséret mind a négy versének eléneklésével. A 345-ös számú dicséret mind a négy versét énekeljük. A 345-ös számú dicséret így kezdődik. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz, kezd a tó szóval. Italom könny a kenyerem, keserű sóhaj. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek átk a súlyt. Vedd-e róla, Úristen, vedd-e ezt a súlyt. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma békeim miatt. Ó, ne büntess, Uram, az ki megtört a vádat. Szájodra ám irgalmadból nékem bocsánat. Szent diadért ki engemet, vérél megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltom. Vigaszoddal tér kegyesen beteg szívemhez. Hozzád térő gyermekednek atyám kegyelmez.
Gyertek testvéreim, emeljük fel imádságban szívünket. Áldjuk és magasztaljuk szent nevedet, mennybéli jó atyánk, amiért megtartottál bennünket ezen a mai estén is. Urunk, köszönjük neked, hogy nem vetted el rólunk tekintetedet, hogy nem hagytál magunkra, hanem fogod a kezünket, és vezetsz azon az úton, amit kijelöltél számunkra. Áldjuk, Urunk, szent nevedet, amiért minden percben mutatod az utat, amin járni kell. Te osztod be nekünk az életünket, te készíted elő a jó cselekedeteket, a találkozásokat, a beszélgetéseket. Urunk, köszönjük neked, hogy ennyire szeretsz minket. És azt is köszönjük, Urunk, hogy ha valami nem úgy sikerül, ahogy mi azt elterveztük, te ott is segítségül vagy. gondoskodsz rólunk, támogatsz, bíztatsz, vigasztalsz, erősítesz. Urunk, olyan jó hozzád tartozni, olyan jó érezni áldott jelenlétedet, olyan jó igédből meríteni erőt és áldást. Kérünk, Urunk, áld meg a mai Isten tiszteletünket is. Szent lelkeddel légy közöttünk, nyisd meg szívünket igéd előtt, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói lehessünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim! Tegnapi nappal kezdődött el az az ötnapos evangelizációs sorozat, amely péntekig tart, és amelynek mennyei atyánk szent lelkét segítségül hívva azt a vezér igét választottam, amely Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt levél első fejezetének a 21. versében szerepel. Pál apostolnak egy személyes bizonyságtételét olvashatjuk ott, rövid, velős, lényegre törő bizonyságtétel. Azt mondja Pál apostol, nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Nehéz ige szakasz ez, és nehéz bizonyságtétel ez, de mindannyian szeretnénk így érezni, ilyen őszinte hitvallás és bizonysággal ugyanezt mondani, mint Pál apostol is. És ehhez kérjük a Szentlélek áldását és vezetését, úgy a mai napon, mint az elkövetkező napokban is. És mennyei atyánk segít nekünk ebben. Tegnap a bűnbánat és a megtérés jelentőségéről hallhattuk az ige tanítását. Mennyire fontos a bűneinkkel szembenézni, és elköteleződni Krisztus iránt, hogy megkaphassuk ajándékba a Szent Lelket, aki segít felismerni Isten akaratát, szándékát, segít megismerni Krisztus parancsolatát, tanításait. A mai alkalommal a hűségről lesz szó. Hogy mennyire fontos a keresztény ember életében, a Krisztus iránti elköteleződésben a hűség. Nem csak akkor kell hűségesnek lennünk, amikor áldás az életünk, tele vagyunk örömmel, sikerrel, eredményekkel, hanem akkor is, amikor nehézségeink vannak, amikor szenvednünk kell a hitünkért, a Krisztushoz való tartozásunkért. Az az ige, amelyről a mai tanítás szól, és amelyhez ma is a Szentlélek segítségét hívom, János evangéliumában található, a 15. fejezet 12. versétől a 22. versig terjedő szakaszban. Maradjunk helyünkön helyet foglalva, és így hallgassuk Isten igéjét. Jézus mondja, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségük bűneikre. Amen. Egy személyes bizonysággal hadd kezdjem a testvérek előtt. Néhány héttel ezelőtt Isten kegyelméből Hollandiában járhattam. A Magyar Református Egyház missziós lelkészeinek egy csoportjával mentünk ki tanulmányútra. A kinti hollandiai missziót tanulmányoztuk. Hollandiára mi reformátusok mindig olyan nagy szeretettel, romantikával tekintünk, hiszen évszázados kapcsolat fűz ehhez a igen erősen kálvinista országhoz. Elég, ha a 16. 17. századi peregrinus diákokra gondolunk, mennyi magyar ifjú diák ment ki a holland egyetemekre, teológiákra tanulni a reformált teológiát, de gondolhatunk a közel 70 évvel ezelőtti II. Világháború utáni szeretett vonatokra is, talán hallottak a testvérek erről, amikor magukra maradt árva, nélkülöző gyermekeket utaztattak ki ezekkel a szeretett vonatokkal holland családokhoz, hogy egy évig, két évig ott legyenek, megerősödjenek testileg, lelkileg. De gondolhatunk azokra az adományokra is, amelyek országszerte meg annyi református gyülekezetet gazdagítottak, gazdagítanak, és amelyek mind Hollandiából jöttek, lehet, hogy éppen Csobánkán is van ilyen adomány, vagy Pomázon. A lényeg az, hogy testvéreinknek tekintünk őrájuk, és jó volt ott kint lenni, megélni ezt a testvériséget. Voltunk olyan tradicionális közösségben, ahol vasárnaponként több százan gyűlnek egybe, és szinte a mi Isten tiszteleteinkkel megegyező liturgiát folytatnak. De imádkoztunk együtt egészen fiatal gyülekezettel, ahol az átlag életkor olyan 30 év volt, és ők is nagyon nagy lelkesedéssel tettek bizonyságot Krisztusról. De voltak negatív tapasztalataink is. Talán a testvérek is hallanak hírekből, vagy innen-onnan arról, hogy bizony Nyugat-Európában mennyire pusztít a szekuláris társadalmi szemlélet, hogy a vallás mennyire erőtlenné válik, és ezt mi is megtapasztaltuk itt Hollandiában, amelyek intőek lehetnek ránk nézve, magyar reformátusokra nézve. Csak egy példát hagyd mondjak el, egy egészen szomorú példát. Zvole városában voltunk, egy nagyon szép kis város, abban a bibliai térségben található, ahol a legtöbb keresztjén él. Ennek a városnak a közepén van egy gyönyörű nagy barokk katedrális. Mondhatnám némi túlzással, hogy a mi Mátyás templomunkhoz hasonlít, olyan gyönyörű és olyan nagy. De ahogyan sok hasonló katedrális Hollandiában, ez is teljesen kiürült már. Nincs gyülekezet, elfogyott a gyülekezet. Viszont öröm az örömben, hogy még más templomokat ilyenkor bezárnak, vagy teljesen átadnak világi használatra, itt azért az egyház még fenntartotta magának azt a jogot, hogy kiküldött egy missziós lelkészt, egy hölgyet, hogy szervezze újjá a zólei gyülekezetet. És ezzel a nem annyira fiatal lelkész nővel tudtunk beszélgetni, és meghallgattuk az ő bizonyságtételét, hogy ő hogyan misszionálja ott az zóleieket. És elmondta, hogy különböző rendezvényekre jár, elmegy a kultúrházba, beül a kocsmába, és ott beszél az emberekkel, hirdeti Krisztust, és szervezi a gyülekezet, és hogy vannak szép eredmények az évek során, azért szépen kezdett összejönni, erősödni egy közösség. És amikor a részletekről kérdeztük, hogy de hát hogyan szólítja meg az embereket egy kocsmában, ahol az emberek társasággal beszélgetni mennek, kikapcsolódni, ott mit tud mondani? És elmondta ez a lelkész hölgy, hogy ő a szeretetről beszél, Krisztus szeretetéről. Mert ebben a szeretetlen világban olyan nagy szükség van Krisztus szeretetére, és hogy ő ez által érzi úgy, hogy meg tudja szólítani az embereket. És ezzel ugye egyet is értettünk. De megkérdeztük azért tőle, hogy de azért a szereteten kívül másról is szokott velük beszélni? Például mondjuk a bűnökről, meg a bűnbánatról, meg a krisztusi kereszthaláról, áldozatról? És megdöbbenve hallgattuk, mert azt mondta, hogy nem. Nem szokott ezekről beszélni, mert ezzel elijeszti az embereket. Nem szembesíti az embereket a bűneikkel, mert az emberek nem szeretik ezt hallani. Ő inkább a szeretetről, az elfogadásról, a türelemről, a kultúrák felé való nyitottságról beszél az emberekkel. Éppen mesélt, hogy nem olyan régen egy buddhista szerzetessel közösen tartottak egy missziós napot. Megdöbbenve hallgattuk ezt a beszámolót, de most én ezt nem azért mondtam el a testvéreknek, hogy most ítélkezzünk felettük. Vagy hogy csóváljuk a fejünket, hogy hol tartanak a hollandok. Hanem azért mondtam el, mert ez bennünket is fenyeget, ez a veszély. Konkrétan jelesül az a veszély, hogy csak arról beszélünk, ami nekünk kedves, ami nekünk szimpatikus. A krisztusi hitünkből azt fogadjuk be, arról hallgatunk szívesen prédikációt, azt vállaljuk fel a munkahelyünkön, az ismeretségi körben, a baráti társaságban, ami mások számára is elfogadható. És ami nem, ami által konfliktusok keletkezhetnének, vagy feszültségek keletkezhetnének az emberekkel, arról nem veszünk tudomást. Ez bennünket is fenyeget, ez a veszély. A holland testvérek példája az intő példa, ránk nézve, hogy nehogy belefussunk ebbe a csapdába. Mennyei atyánk a mai alapigén keresztül a Krisztus iránti hűségről szeretne tanítani bennünket. Ezt szeretné a szívünkre helyezni. Mégpedig azt, hogy nem élhet az az ember, aki elfogadta Krisztus megváltását, nem élhet a maga vágyai szerint, nem igazíthatja a saját igényeihez a krisztusi hitet, a Krisztushoz való tartozását. A Krisztushoz való elköteleződés az azt jelenti, hogy egy olyan életet jelent, amelyben egyszerre jelen van a szeretet, de jelen van a szenvedés is. Jelen van a bűnbocsánat, de jelen van a bűnökkel való szembenézés, és magunk gyarló és esendő voltával való azonosulás. Két kulcsfogalma van a mai alapigénknek, a szeretet és a szenvedés. És ez a kettő elválaszthatatlan a kereszténységünkben. Szeretet és szenvedés. Ugyanis ha Krisztusról beszélünk, akkor egyformán beszélnünk kell Isten szeretetéről, amely megjelent Jézus Krisztusban, de beszélnünk kell Krisztus szenvedéséről, kereszt haláláról is, amely által mi atyánknak nevezhetjük Teremtő Istenünket, és egyáltalán imára kulcsolhatjuk a kezünket. Alapigénk első fejezetében, első felében Jézus a szeretet gyakorlására hívja tanítványait. Azt mondja, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Majd hozzáteszi, ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Én választottalak ki titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek. És bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Érdemes ízlelgetni Jézus szavait, mert mindegyik szóban, mindegyik kifejezésben megtalálhatjuk Isten végtelen szeretetét, amellyel felénk fordul. Azt mondja, hozzá tartozunk. Azt mondja, a barátai vagyunk. Azt mondja, nem mi választottuk ki, hanem ő választott ki bennünket. Így bűnös, gyarló, esendő emberként. És azt is mondja, hogy bármit kérünk az atyától az ő nevében, megkapjuk. Micsoda szeretetről tesz tanúbizonyságot Jézus. Micsoda szeretetben van részünk. Emberi szavakkal ezt ki se tudjuk fejezni. Nem is tudjuk ezt emberi szavakkal megköszönni. Fantasztikus érzés ebben a szeretetben élni, bízni és remélni. Mi, akik összegyűlünk itt most estéről estére, minden bizonnyal megtapasztaltuk már ezt a szeretetet, nem egyszer az életünkben. Megtapasztaltuk, ahogyan a gyászunkban vigasztal, átölel bennünket, megváltó úrunk. Megtapasztaltuk, ahogyan a betegségben bátorít, vagy éppen ahogy a kísértésekben erőt ad a helytállásban. Ezért vagyunk itt, és ezért vágyunk mindig az ige üzenetére, vágyunk Krisztussal való találkozásra. És ez mindannyiunkat felvillanyoz, mindannyiunkat örömmel tölt el. És ezekről az élményekről, hitélményekről örömmel teszünk bizonyságot az embereknek, a családtagjainknak, gyermekeinek, unokáinknak. Milyen nagy az Úr szeretete. És milyen gyakran életünk minden napján megélhetjük. Mennyire szeretik hallgatni ezt az emberek? Igaz? Az, hogy Isten hogy szeret bennünket. És hogy Istennek milyen nagy a kegyelme. Talán egyetértünk abban, hogy amikor Krisztus szeretetéről és áldásáról teszünk bizonyságot az embereknek, akkor nem nagyon szoktunk visszautasítással találkozni. Nem nagyon szokták azt mondani az emberek, hogy én nem kérek ebből a szeretetből, engem hagyjál békén. Ha csak egy picit is nyitva van az ember szíve Isten felé, akkor vágyik erre a szeretetre. Vágyik, mert egyébként ebben az életben, ebben a világban a szeretetlenséggel találkozunk nap mint nap. Legyen szó akár egy egyszerű bevásárlásra egy üzletben, vagy akár a munkahelyi feszültségekre is gondolhatunk. Egy irigy és önző világban vágynak az emberek arra a szeretetre, amely önzetlen, önfeláldozó, türelmes, jóságos. És hogyha belegondolunk, testvéreink, abba, hogy most így karácsony közelettével ez a szekularizált társadalom, ez a világ, ez a bűnnel szennyezett világ mennyire oda van a karácsonyért, a szeretet ünnepéért. Mindenki örömmámorban úszik, és mindenki egyszerre nyitottá válik Isten felé. Húsvétnál nem tapasztaljuk ezt a nagy nyitottságot. Húsvét, amikor nagypénteken a bűneinkkel szembesülünk, és a Krisztus szenvedésének keresztje jelenik meg előttünk, az emberek húsvéttől inkább elfordulnak. Karácsony az más. Karácsonykor a szeretetről van szó, minden a szeretetet hirdeti. Bármilyen világi sajtót felnyitunk, vagy a tévét bekapcsoljuk, mindenhol a szeretetről van szó, és ezt szeretik az emberek, ez tetszik nekik, erre vágynak. Nem véletlen, hogy az a holland lelkésznő is erről beszélt, és ezt használta fel arra, hogy gyülekezetet plántáljon, a szeretetről prédikált. De a mai alapigénken keresztül megláthatjuk azt is, hogy Krisztushoz tartozni nem csak azt jelenti, hogy átéljük Krisztus szeretetét és áldását, hanem bizony sokszor Krisztushoz tartozni szenvedést is jelent. Szenvedünk ebben a világban. Azt mondja Jézus, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. A szeretet mellett megjelenik a szenvedés, a gyűlölet. De hát ki vágyik arra, hogy gyűlöljék az emberek? Amikor Krisztushoz tartoztunk, csatlakoztunk, amikor elfogadtuk az ő felénk nyújtott kezét, talán lehet, hogy éppen azért fogadtuk el, mert már elegünk volt ebből a szeretetlen világból, ebből a gyűlölettel teli világból. És most Jézus mégis azt mondja, gyűlölni fog titeket a világ. De hát lehet, nem is erre számítottunk. Mi békét szeretnénk, békét hirdetünk, meg szeretetet. Ha valaki arcol üt, akkor oda tartjuk a másik arcunkat is. Szeretetre vágyunk, és Jézus mégis azt mondja, gyűlölni fog bennünket a világ. És miért gyűlöl bennünket a világ? Miért ez a sorsa minden keresztjének, Krisztus követő tanítványnak? Jézus megválaszolja ezt a kérdést. Azt mondja, mindezt az én nevemért teszik veletek. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségük bűneikre. Itt a válasz a kérdésünkre, hogy miért gyűlöli a világ Jézust, és miért gyűlöli mindazokat, akik Krisztushoz hűségesek, és megteszik azt, amit ő mondott. Azért, mert Jézus a bűnre mutat rá. Felfedi az emberek előtt a bűnös, gyarló voltukat. Szembesíti a világot a bűneivel. Rámutat arra, hogyha valaki akár csak gyűlölettel fordul embertársa felé, az már véta ne ő parancsolata ellen. Rámutat Jézus arra, hogyha valaki csak kívánsággal tekint egy asszonyra, nem kell még hozzányúlnia, csak kívánsággal tekint, az már paráznaságot követel. Jézus rámutat arra is, hogyha valaki hazudik, de lehet, hogy az nem derül ki az emberek előtt, De az hazugság akkor is bűn, mert Istent csapjuk be vele. Jézus eljött ebbe a világba, és felfedte a világ bűnös oldalát. A legrejtettebb bűnöket is feltárta, és szembesítette vele ezt a világot, és ezért gyűlöli ez a világ Jézust. Ezért nem tudja elfogadni, mert nem akar szembesülni a bűnökkel. És nem csak Jézus gyűlöli a világ, hanem mindazokat, akik hűséggel követik őt, akik hozzá tartoznak, akik az életükben a Szent Lelket segítségül hívva próbálnak olyan életet élni, ami Krisztus igazságán alapul. Aki elköteleződik Krisztus iránt, és megtartja mindazt, amit ő parancsolt, az gyümölcsöt terem, mondja Jézus. Gyümölcsöt terem, de nem olyan gyümölcsöt, nem olyan kincset, ami ennek a világnak a szemébe kincs lenne, hanem olyan kincset, olyan gyümölcsöt, amely az Atyának tetszik, amely majd a mennyben lesz kincsünk. Én viszonylag későn, 27 éves koromban mentem a teológiára. Már előtte volt egy végzettségem, közgazdász vállalkozóként dolgoztam, és elmondhatom, hogy én egészen világi életet éltem. Vallásos ember voltam, hittem Istenbe, Jézus Krisztusban, templomba is néha megfordultam, de alapvetően egy világi életet éltem, mint vállalkozó közgazdász. Rendszeresen bulisztunk, szórakoztunk, élveztük az életet fiatal felnőttként, és ez egészen addig tartott, amíg 27 éves koromban meg nem hallottam az Úr hívását. Egy igén keresztül szólított meg engem, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Akkor ez az ige engem szíven ütött, és éreztem, hogy nincs menekvésem, nincs más út előttem, csak az az út, amit Isten jelölt ki számomra, és ez éppen a lelkipásztori út volt. Megváltozott az életem gyökerestül, felvettek a teológiára, család és munka mellett, elvégeztem a teológiát, de hogy a lényeg, hogy megváltozott az életmódom is, az életvitelem is. Elmaradtak a kocsmázások, a baráti szórakozások, inkább a tanulásra, Istenre, családra fordítottam az energiáimat. És egyszer csak azt vettem észre, hogy egy idő után már nem hívtak a haverok sörözni. Nem hívtak föl, hogy menjek el velük ide vagy oda, menjünk el pecázni egy hétvégére, vagy csináljunk egy ilyen bulit, vagy menjünk el szilveszterezni. Kimaradtam a társaságból. Kikoptak ezek a barátok. És nem olyan régen döbbentem rá arra, éppen ezzel az igével kapcsolatban, hogy nekem ez fájt, hogy miért hagytak el a barátok, miért nem, miért mindig csak én hívom föl őket, hogy hát hogy vagytok, mi van veletek, és ők sose kérdezik meg ezt tőlem, sose hívnak fel. És ez fájt nekem, és most döbbentem rá az igével kapcsolatban, hogy hát azért, mert ez a világ gyűlöli mindazt, ami krisztusi. Aki nemet mond a bűnre, az a világ szemében megvetendő, kiközösítendő. Akivel nem lehet egy jót viccelni, nem hazudik, nem önző, az nem tartozik ebbe a világba. Hogy Jézus mondja, ti nem ebből a világból valók vagytok. És én ezt megtapasztaltam, amikor megtértem, amikor elfogadtam az Úr hívását, hogy valóban nekem nem ez a világ az utam, nem ez a világ az otthonom, a mennyben van polgárjogom. Talán nem csak nekem van ilyen személyes élményem, hogy elkopnak azok a ivócimborák, vagy éppen barátok, haverok, akikkel olyan jókat mulattunk világi módon. Lehet mások is megtapasztalták ezt. Nem akar ez a világ szembesülni a bűneivel, és ezért gyűlöli Jézust, és ezért gyűlöli mindazokat, akiknek az életéről Krisztus tükröződik vissza. Nem könnyű ezt elfogadni, nem könnyű ezt megélni. Mert miközben Krisztus szeretetét sugároznánk az emberek felé, megbocsátást, türelmet, alázatot, szelítséget, mit kapunk cserébe? Pofont, gyalázkodást, gúnyolódást, viccelődést, megalázó helyzeteket, gúnyolódó szavakat, sőt nem egyszer azt, hogy összesúgnak a hátunk mögött. Ki vágyik erre? Mi szeretnénk. És most a szeretetért kirekesztés, gúnyolás, megalázás, gyűlölet jár. Gondoljunk arra, testvéreim, hogy Jézus Krisztus is ezt érte meg. Itt a Földön. Ő azért jött, hogy Isten szeretetéről tegyen bizonyságot, és bűnbocsátó kegyelméről. És helyette mit kapott? Kirekesztés, gúnyolódást, megalázást, gyűlöletet. Nem lehet közömbösen hallgatni Jézus szavait. Mert még az egyik oldalról a szeretet gyakorlására hív bennünket, követőit, tanítványait, addig a másik oldalon a kirekesztés és a gyűlölet fájdalmát mutatja fel. És bizony döntést vár tőlünk ez a felismerés. Mert senki nem szeretné azt, hogy összesúgjanak a háta mögött, és ezért képesek vagyunk arra, hogy úgy döntsünk, bizonyos dolgokat kihagyunk a hitünkből. Bizonyos dolgokról nem beszélünk mások előtt. Ott van bennünk az önző emberi ego, amely azt mondja, engem ne gúnyoljon senki, rajtam ne viccelődjön senki, nekem ne súgjanak össze a hátam mögött, én inkább leszek konform keresztjén. Olyan keresztjén, aki úgy tud illeszkedni ebbe a világba is. Milyen jó haverjaim vannak. Együtt tudok inni másokkal, és ezt büszkén vállalja, és az ember, de miért? Milyen áron? Olyan áron, hogy megtagadja a kereszténységét, megtagadja a krisztusi parancsolatait. Emlékezzünk Péter apostolra, testvéreim. Mit csinált Péter apostol, amikor Jézust elfogták? Háromszor tagadta meg Jézust. És miért? Mert nem akart, hogy a világ gyűlölje, hogy viccelődjenek rajta, hogy ő is céltáblává váljon, mint Jézus. Mi sem vagyunk jobbak, mint Péter apostol. Mi sem szeretnénk mások céltáblájává válni, a gyűlölet tárgyává. Nem akarunk megbélyegzettek lenni. Pedig Jézus azt mondja, hogy aki ő utána megy, aki engedelmeskedik neki, aki gyümölcsöt akar teremni, annak ezt fel kell vállalnia. Ez része a tanítványi létnek. Jézus nem csak tanít most bennünket az igén keresztül, hanem számvetésre is hív, testvéreim. Hogy tükörben nézve, az ige tükrében nézve vessünk számot magunkban arról, hogy vajon hogyan viszonyul hozzánk ez a világ. Mennyire vagyok én jó span, jó haver, jó barátja azoknak, akik egyébként gúnyolódnak Jézuson, a kereszten. Isten csak akkor veszik a szájukra, amikor káromkodnak. Bizony, nézzünk szembe magunkkal. Gyűlöl-e a hitemért ez a bűnös világ? Mert hogyha nem gyűlöl ez a világ, hanem jól hátba vereget, hogy jó fej vagy te, tudjuk, hogy te keresztjén vagy, tudjuk, hogy te vallásos vagy, nem baj, azért szeretünk, senki nem lehet tökéletes. Ha ezt tűrjük, ha ezt engedjük, akkor bizony baj van a hitünkkel. Baj van a Krisztus iránti hűségünkkel és elköteleződésünkkel. Mondjuk úgy, akkor csak rész hitünk van, nem teljes. És mégpedig az a rész van meg a hitünkben, ami nekünk kedves és szimpatikus, ami komfortos. Ami pedig nem szimpatikus vagy nem komfortos, azt kihagyjuk belőle. De ez nem elég. Aki válogat, szemezget a Krisztushoz való tartozásában, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami tetsző, és mi az, ami nem, az még nem igazi tanítvány. Az nem tud igazi gyümölcsöt teremni. Keresztjénnek, azaz Krisztus követőnek lenni azt jelenti, hogy vállalom a megbélyegzést. Vállalom a gúnyolódást, a kirekesztést, vállalom a gyűlölet keresztjét is Jézusért. Mert csak így tudok vallást tenni róla. Hiteles, őszinte vallást tenni róla. És így tudom bűnvallásra hívni az embereket is. Felmutatva a saját esendő voltomat, felmutatva az én elköteleződésemet, Így tudom hívni az embereket Krisztushoz. Jézus szavával zárom. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. A Szentlélek Isten adjon erőt nekünk ahhoz, hogy elhordozzuk a keresztünket, amit nem egyedül hordozunk, hanem Krisztussal együtt. Áldott legyen ezért az ő neve. Amen. Az ige üzenetére válaszképpen énekeljük kell a fénymásolt lapon található éneket. Hálás szívvel áldunk téged, Istenünk kezdetű éneket. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy ma is szóltál hozzánk igéden keresztül. Urunk, olyan édesek számunkra a te szavaid, mert érezzük, hogy javunkat akarod. Te sohasem ostorozol bennünket, hanem mindig szereteteddel hajolsz hozzánk, mert féltesz bennünket, mert látod erőtlenségünket. Urunk, köszönjük neked, ma is rámutattál arra, hogy milyen nagy a te szereteted. És köszönjük azt is, Urunk, hogy ezt a szeretetet mi gyakorolhatjuk szent lelkeden keresztül. Olyan jó, Urunk, eszközeidnek lenni, hogy másoknak is hírét vihessük a te áldásaidnak, kegyelmednek, jóságodnak. Tedd, Urunk, áldássá mindig a bizonyságtételünket, hogy az sohasem emberi szó legyen, hanem mindig a te igéd, a te üzeneted. És Urunk, azt is köszönjük, hogy úgy tanítasz bennünket szenvedni a hitért, hogy közben tudjuk, te velünk vagy. Hogy ebben a szenvedésben nem vagyunk magunkra, hanem a te nyomodban járunk, és te előbb szenvedtél, mint mi. Urunk, tedd számunkra áldássá az isteni igazságért, a te áldásaidért és szeretetedért való szenvedést. Add, hogy az sohasem legyen teher számunkra, hogy ne úgy gondoljunk, amikor a világ gyűlöletével, irigységével, cinizmusával találkozunk, akkor ne azt gondoljuk, hogy jaj, miért én, hanem legyünk hálásak neked azért, hogy meglátta a világ bennünk, meglátott téged, a te szeretetedet, a te igazságodat, a bűnre mutató igazságodat. Urunk, szeretnénk hűséges tanítványaid lenni. Kérjünk, segíts ebben bennünket. És ugyanígy kérjük áldásodat gyermekeinkre, unokáinkra, a felnövekvő nemzedékre, az egész magyar népre. Urunk, segíts nemzetünket, hogy felismerve a te igazságodat, ahhoz igazítsa az életét. Kérünk, Urunk, szent lelked erejét ad nekünk, hogy megállhassunk a kísértések közepette, hogy hűségen megálljunk a számod által kijelölt úton. Kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. De ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás vételei záró énekünk előtt röviden hirdetném a testvéreknek a holnapi, illetve az elkövetkező napok alkalmait is. Minden este, ezen a héten péntekig bezárólag 6 órakor tartjuk evangelizációs alkalmunkat. A kijáratoknál ilyen szórólapok vannak elhelyezve, nyugodtan vigyünk magunkkal, hívogassunk másokat is, hogy mások is hallják az Úr Jézus tanítását, üzenetét. Záró énekünket énekeljük az 511-es számú dicséret, mind az 5 versét. Az 511-es számú dicséret valamennyi versét énekeljük. Az 511-es számú dicséret így kezdődik. Maradj velem, mert mindjárt este van.
Csak légy Uram velem.
szenteget. Lánya fut meg, fénye megjelen, halálban is belé nyúlom velem.
Kérlek testvéreim, fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.